Kedves barátaim, a Babmecia traktátus 48-as lapját fogjuk tanulmányozni, és a 47-es lap végén tartunk. Tegnap arról volt szó, hogy amikor azt az állítást tesszük, hogy sihakani, hogy egy ingóság vásárlásakor, egy pénzáltali tranzakciónál önmagában a pénz még nem teszi visszafordíthatatlanná a tranzakciót, nem érvényes még a tranzakció, tehát a pénz átadásától még nem lesz még érvényes a tranzakció, hanem csak azáltal, hogyha az ingóságot magához húzta a vevő. Most ez a szabály, ez milyen szabály? Gyere közelebb, Gábor, persze. Ez a szabály, ez milyen szabály? Ez egy tórai szabály, vagy egy rabinikus szabály? És itt megoszlottak a vélemények. Rabbi Yochanan szerint a tóra rendelkezése az az lenne, hogy a pénzáltali tranzakció az létrejön. Mi az oka annak, hogy mégis azt mondjuk, hogy csak akkor jön létre végérvényesen a tranzakció, hogyha a vevő magához húzza a ingóságot? Ez egy rabbinikus rendelet. Tegnap tanultunk róla, hogy ennek a rabbinikus rendeletnek az a lényege, hogy ne álljon be egy olyan helyzet, amikor én kifizetem neked az ingóságot, de nálad hagyom, és utána jön egy tűz, és te nem erőlteted meg, egy tűzeset, és te nem erőlteted meg magad, hogy megmentsed a tűztől a nálad levő ingóságot, mert úgy vagy vele, hogy ez már így úgy a tiéd. Ugye ez a rendeletnek a lényege. A másik oldalról viszont, és Lakis azt mondja, hogy az a tény, hogy az ingósággal kapcsolatos tranzakció az csak akkor jön létre végérvényesen, amikor az ingóságot magához vette, magához húzta a vevő, ez egy tórai szabály. Tehát a tóra az, amelyik az egyik passzusában ezt tanítja nekünk, hogy az ingóság vásárlásakor csak a mesiha, az, amikor magadhoz húzod az ingóságot, az az, ami létrehozza magát a tranzakciót. Hát akkor összefoglalva, és Lakis szerint a Tóra törvénye alapján létrejönne a pénzáltali tranzakció, de a pénzáltal is létrejönne a tranzakció. A rabbik azok, akik azt mondták, hogy csak a mesiha, csak a magadhoz húzással jön létre a tranzakció. És Lakis pedig azt mondja, hogy a Tóra szerint is csak a magadhoz húzással jön létre a tranzakció, de nem azáltal, hogyha kifizeted. Ez volt a tegnapi tanulmány. Most még ezt fogjuk folytatni, és fogjuk próbálni megérteni. És akkor itt a Talmud most idézi a Misnánknak a második véleményét. A Misnában az volt, a Misna arról beszélt, hogyha pénz és ingóság cserélnek gazdát, akkor ha kifizetted a pénzt, attól még nem jön létre a tranzakció, akkor jön létre a tranzakció, hogyha magadhoz húzod a vevőként az ingóságot. Mert Rabbi Simon azt mondta, Amarab Simon Tnán, Simon a imel, kolsá keszebbi, jada, jada jeljöjna. Moichér hude maci haderbe, lőj keach lőj maci haderbe. Simon azt mondta viszont, hogy akinél a pénz van, annak van, az van erősebb pozícióban, hogy visszalépjen. Mit értett ez alatt, Simon? Hogy a vevő visszalép, az eladó visszaléphet, a vevő nem léphet vissza. Magyarul? Simon az álláspontom, hogyha kifizette a vevő, de még nem húzta magához az ingóságot, akkor a vevő már nem léphet vissza, de az eladó visszaléphet. Ugye, szemben a Tanakámával, szemben a bölcsek által képviselt első véleménye, köszönöm szépen, ahol amíg még nem volt az ingóság magához húzva, addig bármelyikük visszaléphet, akár a vevő, akár az eladó. Ezzel szemben Rav Simon azt mondja, hogy igaz, hogy nem szentesül végérvényesen a tranzakció a kifizetés által, de csak annyiban nem szentesül, hogy az eladó visszaléphet, de a vevő nem léphet vissza. Értjük a mondást. Most azt próbáljuk megérteni, hogy ez Rész Lakis és Rabbi Jöjjhanan vélemények közül melyikkel egyeztethető össze. Ugye, mert és Lakis és Rabbi Jöjjhanan azon vitatkoztak, hogy ez a szabály, hogy a pénz általi tranzakció önmagában még nem végérvényes, ez egy tórai vagy egy rabinikus szabály. Most akkor nézzük. Tehát akkor még egyszer, Simon, hogy miért kacsk ezt, hogy Maichelu de Mace Hadrbei, tehát az eladó az, aki visszaléphet, Lőj kiák lőj Mace Hadrbei, de a vevő nem tud visszalépni. Ija Márta Bislém a Maisz Kainais, Misum Hachi, Maichel Mace Hadrbei, Lőj kiák lőj Mace Hadrbei. Ha azt mondjuk, amit Rabbi Jöjjhanan mond, hogy a Tóra törvénye szerint a pénz általi tranzakció az végérvényes, akkor értem, hogy miért mondja Rabbi Simon azt, hogy csak a vevő tud visszalépni, de az, bocsánat, csak az eladó tud visszalépni, de nem a vevő. Miért? Mert úgy van vele, az eladó visszaléphet, de a vevő nem. Miért? Mert amikor a rabbik elrendelték, hogy ne legyen végérvényes a tranzakció a pénz által, akkor féloldalasan rendelték el. Mit jelent, hogy féloldalasan? Hogy az eladó visszaléphet, a vevő nem. Miért? Mert úgy voltak vele, hogyha tényleg amiatt kell elrendelnünk, hogy ne legyen végérvényes a tranzakció, mert attól tartunk, hogyha nem vette magához a vevő az ingóságot, és az az eladónál maradt, és most valamilyen káresemény történik, akkor az eladó nem fogja megerőltetni magát, az ennek a kivédéséhez elég az, hogyha az eladó visszaléphet. Miért? Mert az eladó mindaddig, amíg tudja, hogy visszaléphet, úgy van vele, hogy ha esetleg fölmenne az ára, az értéke az árunak, akkor ő vissza fog lépni, és ezért vigyáz az árura. Igen. Megmondom, hogy nem teljesen értem, mert amitől félünk, az az, hogy jön egy tűz. Akkor az nem segít, hogyha ő visszaléphet. Ő nem fogja megmenteni a tűztől. Ezt nem teljesen értem, hogy mi a logika. Mindenesetre, ha azt mondom, hogy ez egy rabinikus szabály, hogy a tranzakció nem végérvényes a pénzzel, akkor értem, hogy a rabbik egy felemás rendeletet hoztak. Azt mondták, hogy a eladó visszalépett, a vevő nem. Ával, ele ia márta, mois énen kainesz, de azt mondjuk, hogy a Tóra szerint nem végérvényes. Tórai törvény az, tórai szabály az, hogy nem végérvényes a pénz általi tranzakció. Lékek, nem illa haderbe? Akkor mi a különbség a vevő és az eladó között? Nem végérvényes, és kész. Akkor ugyanúgy, ahogy az eladó visszalépett, a vevő is vissza kéne, hogy tudjon lépni. Amelékhal és Raki és a Libodra Simon lőjik a minak kéka. Min a Libodra Bona? Mit fog válaszolni erre Rész Lakis? Aki azt mondja, hogy a Tóra szerint nem érvényes, végérvényes a pénz általi tranzakció. Azt mondja, hogy igen, amit én mondtam, azt a bölcsek, a Tanakáma szerint mondtam, nem Rabbi Simon szerint mondtam. Ugye, hogy nézett ki a misna? A Tanakáma, a bölcsek azt mondták, hogy egyáltalán nem végérvényes a pénz általi tranzakció. Rabbi Simon azt mondta, hogy félig nem végérvényes, mert a eladó visszalépett. Mert mit mond Rész Lakis? És akkor azt mondja, igen, én amikor azt mondtam, hogy a Tóra törvénye mondja ki, hogy a pénz általi tranzakció nem végérvényes, ezt a Tanakáma a bölcsök véleményében mondta, nem a Rabbi Simon véleményében. Tehát szerintem, hogy néz ki a helyzet? Pont ez a vita a bölcsek és Rabbi Simon között a misnában. A bölcsek azt mondják, hogy A pénz általi tranzakció nem érvényes a Tóra törvénye szerint, és ezért mind a két fél visszalépett, akár az eladó, akár az a vevő. Rabbi Simon viszont azt mondja, hogy csak a rabinikus szabály az, hogy nem végérvényes a pénz általi tranzakció, és ezért mondja azt, hogy csak az eladó lépett vissza, nem a vevő. Azt mondtam, ó, az nagyon jó magyarázat. Olyannyira jó, hogy most már úgy tűnik, hogy akkor inkább Rés Lakisnak van igaza. Miért? Mislémel Rés Lakis, hajnu, de ika, bénem simon, rabban. Mert így akkor Rés Lakis értelmezésében értjük, hogy mi a véleménykülönbség a Tanakáma, a Misna első véleménye, a bölcsek, és a Rabbi Simon között. Pont ez a véleménykülönbség, hogy akkor az a tény, hogy a pénz általi tranzakció nem végérvényes, ez egy tórai szabály, ezt mondja, hogy a Tanakáma. Vagy egy rabinikus szabály, ezt mondja Rabbi Simon. Ellenebb Jéhanem máik a bénebb Simon Rabbanan. De ha azt mondom, amit Rabbi Jéhanem mond, hogy a tranzakció nem végérvényes a pénz által, ez egy rabinikus szabály, akkor máj bein Rab Simon Rabbanan, akkor mind a kettőjük szerint rabinikus szabály, a bölcsek szerint és Rab Simon szerint is. Akkor mi a vita alapja a bölcsek és Rab Simon között? Ha azt mondom, hogy a tranzakció nem végérvényessége a pénz által, az egy rabinikus szabály a bölcsek szerint is, akkor mi az oka annak, hogy Rab Simon viszont azt mondja, hogy csak félig nem végérvényes. Ha mindenki egyetért, hogy ez egy rabinikus szabály, akkor miért lenne különbség a között, hogy milyen módon nem végérvényes? Ha az egyik azt mondja, hogy ez egy tórai, akkor azt mondja, hogy egyáltalán nem végérvényes. A másik azt mondja, hogy rabinikus, azt mondja, hogy akkor félig nem végérvényes. De ha mindenki azt mondja, hogy ez tórai, nem, mindenki azt mondja, hogy ez rabinikus, akkor mi lenne a különbség? Miért kéne különbséget tenni, hogy teljesen nem végérvényes, vagy félig nem végérvényes? Ezzel kapcsolatban? Hát erre beszéltünk tőle. Így van. Így van. Ez volt Rés Lakis. Rés Lakis mondta azt, hogy a Tóra szerint nem végérvényes. Rabbi Jéhanan azt mondta, hogy a Tóra szerint végérvényes lenne. A rabbik rendelték el, hogy nem végérvényes. Persze, hát erről beszéltünk tegnap részesen. Hogy? Hát másképp van egy tórai mondat, aminek van két szava, amit lehet így is érteni, meg úgy is érteni. Oké, visszatérve. Akkor még egyszer, hogyha az egész, mind a két vélemény szerint csak egy rabinikus szabály, de a Tóra törvénye szerint érvényes lenne a pénz általi tranzakció, akkor ez a rabinikus szabály, hogy nem érvényes a pénz általi tranzakció, miben különböztek össze a Tanakáma és Rab Simon? Az egyik azt mondja, hogy egyáltalán nem végérvényes, mind a két fél visszaléphet, és Rabbi Simon, aki azt mondja, hogy csak az eladó léphet vissza. Ikiben állj, Rabbi Chizda, Rabbi Chizda, kederek se tiknom és sikha, mert ma ichrinkák tiknom és sikha, mert az igen, pont azt, amit Rabbi Chizda mondott, az a kérdés, hogy a rabbik milyen erős szabályt hoztak. Rabbi Chizda azt mondta, hogy a rabbik szabálya, hogy ne legyen végérvényes a pénz általi tranzakció, hanem csak a ingóság magadhoz húzása, ezt úgy értelmezte Rab Chizda, hogy ez mind a két irányba van. És ezzel ért egyet a Tanakáma. Mind a két irányba. Akár a vevő visszalépett, akár az eladó, akár a vevő. Simon azt mondja, hogy nem, csak az egyik oldalra hozták ezt a szabályt, csak a vevő, eladó oldalára, de a vevő az nem léphet vissza. Oké. Menjünk tovább. Akkor továbbra is az a vita, és Lakis és a Végrán között, hogy ez a szabály nem végérvényes a pénz általi tranzakció, ez egy rabinikus szabály, vagy egy tórai törvény. Návalamrum is a parra, amidőre mábul haszidi parra, mi se innen imedni buraj. Mi volt a misnánk vége? A misnánk vége az volt, hogy ugyan nem végérvényes a pénz általi tranzakció, vissza lehet lépni, de mégis, ha valaki megszegi a szavát, az átkozott legyen, aki elszámolt az egyiptomiakkal, meg az özönvíz nemzedékével, az számoljon el vele is, mármint a Jóisten. Most, hogyha azt mondom, Ia Márta Mislém, ma is kai, na is misum, ahi, kai, báva. Vagy Ia Márta, ma is énekel, én hiszem, máj, kai, báva. Szóval nem értem. Ha azt mondom, hogy a Tóra szerint érvényes a tranzakció, és a rabbik mondták azt, hogy ne legyen érvényes, ugye? Akkor értem, hogyha valaki visszaél ezzel, akkor jár neki egy átok, mert a Tóra szerint érvényes a tranzakció. De ha azt mondom, áva, el a ia márta ma is én ankainasz, de ha azt mondom, hogy a Tóra szerint sem érvényes az egész, akkor a májkai, akkor miért kéne a májkaiba avel? Akkor miért járna neki átok? Sumdvarim? Mi dvarim, mikaja, csak azért, mert mondott valamit, és nem tartotta be, azért nem lenne ilyen erős büntetés, egy ilyen átok. Magyarul, ha a Tóra törvény szerint ez egy érvényes tranzakció, a rabbik azt mondták, hogy ne legyen végérvényes, és ő visszaél ezzel, akkor értem, ez nagyon súlyos dolog, mert ő egy érvényes tranzakciót, a Tóra szerinti érvényes tranzakciót érvénytelenít azáltal, hogy visszaél a rabbiknak a mondásával. De hogyha ez a tranzakció a Tóra szerint sem érvényes, akkor mit követett el? Mondott egy nagyot? Nem egy szép dolog, de eddig nem jár neki ilyen átok. Ha önmagában a mondások miatt valaki mond egy nagyot, füllent, azért még nem jár ilyen átok, nem füllent, nem füllentés, mert ő tett egy ígéretet, és nem tartotta be az ígéretét. Ez még nem önmagában, ha csak szavakról van szó, nem egy tranzakció érvényességéről, akkor az nem lenne járna érte átok. A hatánya. Nem Simon Naim Ráfal Pisamru Talis Kaina de Narez a Hava in a Dinner Zav Kanya Talis. Komikum Kaha Loha, Valamra Misha Paramans, Adere Mabulan, Sre Flogaman, Sre Zdoim, Vamirum, Sain Biam, Huas Le Parimish, Aina Imed Bedi Bure. Tehát egy Brájtában ezt az egészet jobban kifejtve olvastuk, Rabbi Simon azt mondta, hogy annak ellenére, hogy azt mondták, hogy mondjuk, ha valaki egy aranypénzzel vesz egy ruhát, akkor a pénz kifizetésével még nem válik érvényessé a tranzakció, még vissza lehet lépni. Mégis, aki visszaél ezzel, azt ugyanazt fogja megbüntetni, mint aki megbüntette az özönvíz nemzedékét, megbüntette a Bábel tornyák nemzedékét, Szodomát, Gomorát, Egyiptomot, majd folytatja a Brájta, és azt mondja, bár nősz van, nősz, bet varim, ha pedig valaki össze-vissza ígérget üzleti ügyben, lojkona, az önmagában még nem hoz létre tranzakciót, van hajzer vagy, de mégis, ha valaki visszalép abból, amit tett ígéretet, én ruha hamim női hamim enno, azt a bölcsek nem kedvelik. Már nem azt mondja, hogy átokot kap, csak nem. Nem kedvelik. Miért? Mert egyelőre csak beszélt. Csak nagyokat mondott. Van, mert Rava, anu, én lannu, ele ruha hamim női hamim enno. És azt mondta, Rava, igen, mi ezt így ismerjük mi is, hogy a bölcsek nem kedvelik az ilyet. Mindenesetre mit látok? Hogy az van benne, hogy ha valaki csak mond dolgokat, akkor azért még nem jár neki átok. Ha igaz lenne az, hogy a Tóra törvénye szerint nem érvényes ez a tranzakció. Nem. Igen, a Tóra törvénye szerint nem érvényes ez a tranzakció. Akkor amikor ő visszalép, az olyan, mintha csak ígéretekből lépett volna vissza, akkor azért még nem jár átok. Hanem csak annyi, hogy a bölcsek nem kedvelik az ilyet. Szóval Talmud, Moiszkai, Bavel, bocsánat, Varim Ikabedájú Moiszkai Bavel, Varim Ikabedájú Moiszkai Lajkai Bavel. Ez attól függ. Ha valaki csak ígérget, de még nem volt pénzmozgás, az annak a büntetése csak annyi, hogy a bölcsek nem szeretik az ilyet. Ha volt pénzmozgás, akkor átok is jár neki. Akkor is, hogyha amúgy a Tóra szerint azt mondjuk, hogy a tranzakció nem végérvényes. De tulajdonképpen három szint van. Ha a tranzakció érvényes, az a legsúlyosabb. Ha a tranzakció nem érvényes, azt szerint a vélemény szerint, aki szerint nem érvényes, de volt pénzmozgás az ígérgetés mellé, akkor azért már jár átok. Ha csak ígérgetés volt, de pénzmozgás nem, akkor azért nem jár átok, de jár az a büntetés úgymond, hogy a bölcseknek nincsen Nincsen ínyére az ilyen.
Akkor ezek szerint mégiscsak megpróbálnak valamennyire vevő pártiak is lenni.
Igen.
Mert eddig csak eladó párti volt az egész.
Hanem eddig, a Misnában is már szerepelt ez, de igen, igazad van. Amer Ravek Raumes Nisztami Szállen és Lakis. Akkor még mindig visszatérünk, tehát akkor a vita az az, és Lakis azt mondja, hogy is van, és Lakis azt mondja, hogy a Tóra törvénye szerint nem érvényes a pénz általi tranzakció, nem végérvényes. A Björkhan azt mondja, a Tóra törvénye szerint végérvényes. A bölcsek rendelték el, hogy ne legyen végérvényes. Ugye? Mindig össze kell zavarodok, de azt hiszem, hogy igen, így jól mondtuk. Igen. És Lakis szerint a Tóra szerint nem végérvényes, de a Björkhan szerint a Tóra szerint végérvényes, a bölcsek rendelték el, hogy ne legyen végérvényes. Tehát akkor a Rés Lakis szerint a Tóra szerint nem végérvényes. Erre azt mondta Rave, a Rés Lakis véleményét bizonyítja mind a Tóra, mind egy misna. Amer Rave Kraum, azt hiszem, hogy Szállél és Lakis, én tudok neked egy hivatkozást a Tórából is, és a misnából is, ami megerősíti azt, amit Rés Lakis mond. Mit mondott Rés Lakis? Hogy tórai törvény az, hogy nem végérvényes a tranzakció önmagában a pénz által. Mi a tórai hivatkozás? Kradik szív, kihésbán misszai, vipi kad, nem biztos misszai, de még gazellai, az se kezdem misszai. Van egy szabály, ami a következőről szól. Ha valaki, már tanultuk korábban a különösen Babba a Káma traktátusban, ha valaki lerakok egy letétet, jövök vissza, és ő tagadja, hogy nála lenne a letét. Talán kiderült, hogy hazudott. Akkor mit kell csinálnia? Az akkor van, hogyha ő azt hazudta, hogy ellopták. Most nem hazudja, hogy ellopták, nem tudom, miről beszélsz. Mint a rabbis vízbe, hogy látod, ki kell legyek körülvéve. Most nem mondom el hosszú a vicc. De az egy különbség. Tehát van egy ilyen, amikor azt mondja, azt hazudja, hogy ellopták, az egy dolog, akkor ha ott megesküdött, akkor utána. Itt most nem erről van szó, arról van szó, hogy egyszerűen letagadja a letétet. És utána bevallja, ez az, akkor egy ötödöt kell hozzátenni. Egy ötöd és egy áldozat. És erre a Tóra ezt úgy mondja. Nefes ki szektor mádom alban semmi, kihesben viszai. Ha egy lélek vétkezik, és elcsalja, elsikasztja Istennek, és megtagadja fele barátját, és akkor itt van egy felsorolás, mit tagad meg fele barátjától? Bepikodön, az állogot, oibes sumesziad, vagy a tenyérbe csapást, vagy tenyérbe adást, oibe gazel, vagy a lopást, hogy assák ezt a misszaj, vagy hogy szoktad mondani? Megcsókolt? Nem, megcsókolt. Mondják, amikor valakit megrövidíti fel a barátját. Tehát itt négy dolgot mond. Letét, tenyérbecsapás, lopás, megrövidítés. Ugye a megrövidítés az, amikor tartozik a munkadíjával, és nem fizeti ki. A letétet értjük, a lopást értjük. A tenyérbecsapás, azt úgy magyarázza a Talmud, hogy az, amikor kölcsön kértem tőled, és azt mondtam neked, figyelj, kölcsön veszek, itt van ez az aranyóra, ez a fedezete, ez legyen az áloga a kölcsönnek. És utána, amikor jössz vissza, azt mondom, nem tudom visszaadni a kölcsönt, ne arra, hogy oké, akkor add ide az álogot. Nem tudom, miről beszélsz, nincs itt semmi zálog. Ugye az történt, hogy nem vitte el az álogot a hitelező, az álog nálam maradt, ő megbízott bennem, hogy jön, akkor ott lesz még. Én meg azt mondom, nem tudom, miről beszélsz, azt nincs zálog. Oké, tehát mindezekre az esetekről, ugye azt mondja a Tóra, ha később bevallotta, akkor fizetnie kell 125%-ot. De hogy mondja ezt a folytatásban? Ve hajja ki jechtove asem, és lészen, ha majd vétkezik, és bűnt követ el. De is vesz a gézé illasse gazán, akkor adja vissza a lopott dolgot, amit ellopott. Olyan az, ő is a se osák, vagy a megrövidítést, amiben megrövidített. Olyan szepik hadőn, a se hívkad itaj, vagy a letétet, amit nála letétbe helyezett. Mi az, ami hiányzik ebből a felsorolásból? Ami az elején volt? A tenyérbe csapás. Az, amikor a hitelért zálogot ajánlott föl. Az miért nincs itt? Ez az. Ez az. Pontosan. Azt fogja mondani, a atyák, hogy azért, mert ebben az esetben ő nem húzta magához, és ezért soha nem lett övé a zálog. A kölcsön, oké, a kölcsön vissza, amit ő még nem fizet, azt majd vissza kell fizetnie. Itt nincs eltulajdonítás. Az összes eset, amiről beszélünk, az az, hogy elbirtokolsz valamit. Elbirtokolod a nála elhelyezett letétet, elbirtokolod az ő nekijáró pénzt, munkadíjat, elbirtokolod azt, ami az övé, ellopod. De amikor egy zálogot adott egy hitel, ajánlottam fel egy hitellel szemben, és te nem húztad magadhoz a zálogot, akkor én nem, ha én ezt letagadom, akkor nem történt semmi, nem csináltam semmi bűnt. Miért? Hát nem húztad magadhoz, ezért nem lett a tiéd. Akkor mi az, ami van most van? Hogy én tartozom neked a kölcsönnel. Oké, de a kölcsön az nem egy eltulajdonítás. Most nem tudom megadni, majd megadom később. De ez nem egy eltulajdonítás. Az nem egy sikkasztás. Ugye? Az nem egy fedezet elvonás. Ugye? Mert itt nincs, nem lett a tiéd soha. Oké? Akkor ebből mit látok? A Tóra törvénye szerint, ha nem húzod magadhoz, akkor nem jön létre a tranzakció. Kinek van igaza? És Lakisnak. Aki azt mondja, hogy ez a szabály, hogy magadhoz kell húzni, ahhoz, hogy a tranzakció végérvényes legyen, az egy tórai szabály. Amerra vekram, azt hiszem, hogy szállani és Lakis. Kradik szív, ugye mi van a Tóra mondatában? Be kihesbán misszai, be pikadani, biztos, hogy jad, aibe gazel, aiasák eszem misszai. Azt szerepel a Tórában, ha valaki megtagadja fele barátját letéttel, tenyérbe csapással, lopással, vagy munkadíj elvonással, cumusz, ja, de mert a frizda, mi ez a tenyérbe csapás? Azt mondta, a frizda, igen, síjhid, laik, lilálva, az, ez az, amikor megneveztél egy tárgyat, hogy ez legyen a fedezete a kölcsönnek. Mi az az asság, mi ez a megrövidítés? A mert a frizda, igen, síjhid, laik, la askaj. Az meg az, amikor tartoztál a munkadíjával, és azt annak neveztél meg egy fedezetet. Hiádrex a krak, szívbe haja ki echtave az sem, mert is jösszek az élásra gazát, olyan éjszaka se assák, vagy a pikadna se hafkadít, hogy a következő mondatban, majd a Tóra azt mondja, és lészen, ha majd vétkezik és bűnt követel, akkor adja vissza, amit ellopott, vagy azt, amit megrövidített, vagy a letétet, ami nála el lett helyezve. De a tenyérbe csapást, magyarul azt ugye elmagyaráztuk, hogy a kölcsönnel szembeállított fedezett ingóságot, azt nem mondja a Tóra. My time, Mishon. De Mácsanem és Séha. Pontosan, hogy a Gábor mondta, miért? Mert nem húzta magához. Mert a hitelező nem húzta magához, azért nem lett soha az övé. Nagyon jó magyarázat. Nagy probléma. Amelé Rav Papa, le Rav, én ma már isek oda hadákra. Azt mondja, Talmud, várjál csak. De hát ott van a megrövidítés. A megrövidítést hogyan magyaráztuk? Megrövidítem a munkadíját, de nem egyszer megrövidítem a munkadíját, mert az egy tartozás, olyan, mint a kölcsön. Hanem itt is megneveztem egy tárgyat, mint fedezet annak a tartozásnak szemben, hogy én tartozok a munkadíjával. És azt megismétli a Tóra. Értitek? Mit mondasz, hogy miért nem ismétli meg a Tóra az kölcsönnel szembeállított fedezetes esélyét? Azért, mert ott nem történt elbirtoklás, mert ő soha nem tette magáévá azt a fedezetet. Nem húzta magához. Na jó, de hát ennek az ikerpárja az, amikor tartozik egy munkadíjjal, a munkadíjnak fedezetként felajánl egy tárgyat, és azt mégis mondja a Tóra, hogy benne van a második felsorolásban is, akkor lehet, hogy azt akarja Tóra mondani, nem, mert, hogy az egész, az egybeérti, mert ezek ikerpárok, majdnem ugyanaz, csak az egyik egy tartozás, az egyik követelés, az egy kölcsönből származik, a másik egy nem kifizetett munkadíjból, de lehet, hogy a kettőt együtt mondja, amikor másodjára elmondja, felsorol mindent, akkor már nem két bontja két részt, hanem egybe mondja. Mi ez az egy? A megrövidítés. Azt mondja, a Talmud, a Medina Papadában, vagy én ma is akkor a Dörkra, haha, akkor már ezt kínálom, hogy igenis Natla, hogy menne, vagy hazra, mi fkide jetszle. Azt mondja, hogy nem. A megrövidítés nem így működött. A megrövidítésnél fölajánlottál egy tárgyat, ő magához húzta, de akkor hogy birtokolta el? Visszaadta. Jó, akkor köszönöm szépen, ez a ezüst pohár lesz a fedezet. Magához húzta. Tudod, mit maradjon nálad? Majd amikor visszajött, és kérte a tartozást, akkor a tartozás nincs, akkor kérem a fedezetet, az sincs. És ez az elbirtoklás. Azt nem értem, de hát, hogyha visszaadta, az a letét. Ugye, mi volt? Letét, lopás, kölcsönre adott fedezet, elvonás, munkadíj tartozásra való fedezet elvonás. Most, hogyha ha ugye mit mondtunk, hogy azért nincs benne a második felsorolásban a kölcsönre adott fedezet elvonás, mert azt nem húzta magához. Ott soha nem lett tövé a fedezet. Oké. De akkor miért mondja izét a megrövidítésre adott fedezet elvonást? Azért, mert ott magához húzta. És akkor mi, hogy vonta el? Ahogy visszaadta. Mert ha visszaadta, akkor ez egy letét. Ez olyan, mint hogyha fognék egy ezüst poharat, és azt odaadnám neked. Akkor mi a különbség? Azt mondja, igen, igaz van, trégávném prikadőn. Ez kétfajta leték. Mind a kettőt felsorolja. Iha, hisz szum, ez siad, nem illa hadreve lukme. Kigönsi natlai menni, vagy hazai, vagy kide eszlai. Szerintem, de hát akkor ilyen alapon felsorolhatta volna a kölcsönre adott fedezet elvonást is. És mondhattuk volna ott is azt, hogy igen, volt fedezet, magához húzta, és visszaadta. És azt mondtuk volna, akkor háromféle letét. Van a sima letét, van a kölcsön fedezetét visszaadom, és akkor annak a letét, és van a megrövidítés fedezetét visszaadom. Azt mondja, i hadrekra, löjti juftav löjti, hát hástő löj hadrekra, messzáj lé, messzámesz lé, messzámesz lé, löj hadrekra. Azt mondtam, hogy nem, így most már értjük. Az egyiket mondta, a másikat nem mondta. Mondta a megrövidítést, ugye, ami a ki nem fizetett munkabér fedezet elvonása, de nem mondta a kölcsön fedezet elvonását. Miért nem? Mert pontosan ezt akarta, hogy legyen lehetőségünk differenciálni, és hogy megértsük, hogy az egyik azért nem került bele, mert ott nem húzta magához, a másik azért nem került bele, mert magához húzta és visszadta. És pontosan így lehessen bizonyítani, hogy a magához húzás az egy tórai szabály. Az, hogyha nem húzza magához az ingóságot, akkor nem jön létre a tranzakció, az egy tórai szabály. Hástadó leádrekra, szümöszja, oké. Iádrekra, lejti úgy tovább részját, hástadó leádrekra, szümöszja, leádrekra, oké. A tánya amarab simen. Mi náin liten esz amúr le májra mátek szív, oly mikor a sén sava alom a sekev, amarab náhban, amarab rába már avó, amarab, de rába és szumes sörde is savon. Behegyja, mi hallói a hádrekra? Azt mondtam, hogy jó, egy kis zárójel. Van egy másik idézet, ahol Rav Nachman azt mondta, hogy a két mondat nem pontosan egyezik. Ugye az egyik, ahol egy tényleírás van, és a másik, ahol elismétlés elmondja, hogy ezekben bűnt követett el. Ezek, ahogy az előbb is felhívtuk rá a figyelmet, nem pontosan identikusak, mert van, ami itt benne van, és ott nincs benne. És ott azt mondta Rav Nachman, hogy amikor a Tóra újra megismétl, a második megismétlés végén azt mondja, és bármi, amire hamisan is jöttet, akkor az a bármi, az magában foglal mindent, azt is, ami nem került bele újra a felsorolásba, akkor mégis ömte bekerült volna. Ez igen, de mégsem került be konkrétan. Ha nem került be konkrétan, akkor van valamilyen oka annak, hogy az első felsorolásban benne van a kölcsön adott fedezet elvonása, és a másikban nincsen benne, és mi ez az ok? Az, hogy és Lakisnak igaza van, hogy a magamhoz húzás az egy tórai szabály. Oké. Okay. Ez a tórai bizonyíték és Lakis álláspontjának a megerősítésére. Mi a misna féle bizonyíték? Azt hiszem, onnan tudjuk a misnából, hogy igaza van és Lakisnak, de tánja naszna le balon moal. Misna következőt mondja, valakinél van a szentének szánt pénz. Akkor, hogyha azt ő profán célra használja, akkor mi történik? Szentség sikkasztás, ugye? Mert a szentének szánt pénzt saját célra használta. Mikortól válik valami olyanná, hogy beáll az a tényállás, hogy most már ő azt elhasznál, elsikasztotta. Ha mondjuk adok neked pénzt, hogy vegyek rajta valamit saját magamnak, pedig az a szentélypénze volt, akkor önmagában az, hogy adtam pénzt, még nem áll be, mert a tranzakció nem jött létre. Mikor áll be, hogyha el is vettem tőled azt, amit vásárol? Most a Brájta azt mondja, hogy van egy eset, amikor ha csak a pénzt adom, már azzal létrejött a sikkasztás. Mi ez? Nosztan lebállan, amikor egy szolgáltatást veszek. Milyen szolgáltatás? Ami nincs egy fizikai ellentételezése. Elmegyek a fürdőbe. Adok neked egy kis pénzt, hogy beengedj a fürdőbe. Ott az egy szolgáltatás. Akkor azzal már létrejött a sikkasztás. De tánja nosztan lebállan moal. Ha valaki odatta a szentély pénzét, hogy a fürdőbe azzal füzessen, akkor létrejött a szentség sikkasztása. Amaráv dávka bálnudalai machszara mesiha, vagy minden Kriszte machszara mesiha laj. És ezt magyarázva azt mondta Ráv, igen, a szolgáltatás vásárlásnál, ahol nincsen egy fizikai dolog, amit magadhoz húzol, ahhoz, hogy a tranzakció létrejöjjön, ott valóban önmagában már a fizetés az egy sikkasztást, tényállását okozza. De olyasmi, ahol van egy tárgy, amit megveszel, amit magadhoz kellene húzni, ott addig, amíg nem húztad magadhoz, hiába kifizetted, még nem állt be a sikkasztás tényállása. Mit látok ebből? Megint csak, és Lakisnak van igaza, hogy a pénz általi tranzakció nem végérvényes, ez egy tórai szabály. Ezt mondja, pontosan ezt mondja. Ez nem kérdés. Igen, most a szabály az ez. A szabály az az, hogyha... Nem, bocsánat. Nem, félreérted. Mit mond ez a törvény? Azt mondja. A sikkasztás az az, ha a saját célra használtad el a pénzt. Tegyük föl, hogy te vettél egy aranyórát a szentély pénzén. Tegyük föl, hogy megkaptad az aranyórát. Létrejött a sikkasztás? Tegyük fel, hogy te megkaptad az aranyát, de visszaadod és visszakéred a pénzt. Létrejött a sikkasztás?
Igen.
Miért? Mert egyszer létrejött a tranzakció, akkor vége. Azt mondja itt ez a szabály, hogyha te veszel egy aranyórát, de még nem kaptad meg, csak kifizetted, és aztán csúvát csinálsz, hogy kérem vissza a pénzt, akkor nem jött létre a sikkasztás. Erre. Nem, mert nem jött létre a bűn. A bűn azzal jön létre, amikor végérvényes a tranzakció. Ha nem végérvényes a tranzakció, akkor nem jött létre a sikkasztás.
Ja, mert pont azt mondtuk az elején, ezzel kezdtük, hogy ha odaadja a pénz, akkor nem, a vevőt nem vigyáz, eladót vigyáz.
Az csak lep Simon szerint. A bölcsek azt mondták, hogy mind a ketten visszaléphetnek. Nem, az nem arról szólt. Az arról szólt, az a slichusz jár volt. Az az volt, amikor valami letétben van nálad, mint őrző, és te belenyúlsz, belekontárkodsz. Ez nem a sikkasztásról szólt, az egy másik kérdés. És ott egy vélemény azt mondta, hogy már a gondolat is megteremti a bűnt. Itt most egy sikkasztásról beszélünk. A sikkasztás ahhoz, hogy létrejöjjön, ahhoz a tranzakció, ami a sikkasztás volt, egy lezárt tranzakció kell legyen. És erre azt mondja a Misna, hogyha te ha veszel valamit, akkor csak akkor jön lé... Nem. A Misna azt mondja, vettél egy szolgáltatást, a fizetés révén már létrejött a tranzakció. Mire azt mondta rá, mit látok ebből? Hogy akkor jön csak létre végérvényesen a pénz által a tranzakció, ha az egy szolgáltatás vásárlás. De hogyha ez egy ingóságvásárlás, akkor hiába kifizetted, ha még nem vetted magadhoz az ingóságot, akkor itt még nincs sikkasztás, ha most visszalépsz, és gyorsan visszakéred a pénzt, akkor nincs sikkasztás. Mit látok ebből? Azt, hogy hogy és Lakisnak van igaza, és a pénz általi tranzakció érvénytelensége az egy tórai törvény. A tányan azt mondja, szápar ma, a szápar, ha vagy nem sem tűzős spajdesz. Azt mondja, Talmud, várjunk csak, ez nem stimmel. De van egy másik barátom, amikor azt mondja, elmész a fodrászhoz, és fizetsz a fodrásznak. Nem teljesen világos nekem, hogy itt a fodrásznak a... Oké, fizetsz a fodrásznak. Akkor a fizetés által már létrejött a sikkasztás. Pedig a fodrásznak a fodrász eszközöket magához kell vennie. Nem teljesen értem, hogy ez nem te veszed magadhoz, hanem ő. Hogy? Igen. Azt írja ott is? Vagy elvesztettél minket? A fodrász magához kell az eszközöket. Tehát ott van mesiha, és mégis, még a mesiha előtt, ahhoz, hogy magához venném, már a kifizetéssel létrejött a sikasztás. Akkor szemben megy az, amit az előbb mondtunk. Azt mondja, Talmud, beszápen noch de lábbár mesiha. Azt mondja, Talmud, itt egy speciális dologról van szó, egy pogány borbélyhoz mentél. És a pogányoknál a birtokjog szabályok másmilyenek. Ott nem kell, ott mindenki egyetért, hogy önmagában a kifizetés által létrejön a tranzakció. És ezt megerősíti a következő brájta. És tányan, ami ahid, naszna száporai száporai kol báli umnusz, löjmal adem masach. Mert van egy olyan brájta, amelyik pont fordítva azt mondja, ha a sikasztás az egy olyan mesterembernek való kifizetésből állt, mint hogy elmentél a fodrászhoz, vagy elmentél a komposhoz. Ott nem jön létre a tranzakció, és nem jön létre ezért a sikasztás, amíg ő magához nem húzza azt az eszközt, amivel a szolgáltatást fogja neked csinálni. Akkor ott mégiscsak azt mondja, hogy a kifizetés által még nem jön létre. Azért meg azt mondtuk, hogy önmagában a kifizetéssel létre. Mi a különbség? Hogy a szolgáltatást nyújtó az egy izraelita, vagy egy pogány. Oké. Hén amar Rav Nachman bártaira majsz kainasz, és ugyanezt mondta Rav Nachman is, amit Rés Lakis, hogy a Tóra törvénye mondja azt, hogy a pénz általi tranzakció érvényes. Hogy volt? Igen, nem. Mindig bezavarodok. Mit mondta Rés Lakis? Rés Lakis azt mondta, hogy nem jön létre. Akkor bocsánat, akkor Rav Nachman, Rav Jöjhanannal ért egyet. Helyen van Rav Nachman, vártaira ma is, kainesz. Azt mondta Rav Nachman, ahogy Rav Jöjhanan, hogy a Tóra törvény szerint a pénz általi tranzakció az végérvényesen létrejön. Batka Lévi Mászniszé. És erre Lévi utána nézett a brájtákban. Áskach. És a következőt találta. Naszlal a szitoin maál. Hogyha egy gyümölcs nagykereskedőnek fizetett a szentély pénzével, akkor már létrejött a sikasztás, pedig nem húzta magához. Akkor mit látok ebből, hogy itt egy egyszerű ingóságvásárlásról van szó, és mégis önmagában a kifizetéssel létrejött a sikasztás? Akkor mit látok ebből, hogy igaza van a Björkhannak, hogy a pénz általi tranzakció érvényessége a Tóra szerint az érvényes? Kássra és Lakis. Mit fog erre mondani és Lakis? Az ő véleményével ez nem összeegyeztethető. Ő azt mondta, hogy a pénz általi tranzakció érvénytelensége az egy tórai szabály. Ha Manirab Simoni, azt mondja Manirab és Lakis, igen, én a bölcseket mondtam, hogy ők vannak azon az állásponton, hogy a pénz általi tranzakció az érvénytelen a Tóra szerint. De Rabbi Simon véleménye szerintem is az, hogy a pénz általi tranzakció az a Tóra szerint érvényes. És ez a brájt, amit itt izéztél a nagykereskedőtől, az Rav Simon brájtája. Oké. Összefoglalva. Ugye, két vélemény volt, és Lakis és Rav Jöjhanan, és Lakis azt mondta, hogy a bölcsek szerint a pénz általi tranzakció nem érvényes. Még egyszer. A bölcsek szerint a pénz általi tranzakció a Tóra szerint nem érvényes, Rabbi Simon szerint a pénzáltali tranzakció a Tóra szerint érvényes, csak a bölcsek tiltották le. Ez volt Reish Lakish. Rabbi Yochanan pedig azt mondta, hogy a bölcsek szerint is, és Reish Lakish szerint is, a Tóra szerint a pénzáltali tranzakció érvényes. A bölcsek azt mondták, hogy egy későbbi rabinikus szabály lett, hogy ne legyen érvényes, és mind a két irányban ne legyen érvényes. Akár az eladó, akár a vevő részéről, mind a ketten visszaléphetnek. Rabbi Simon pedig azt mondja, hogy csak a eladó léphet vissza, de nem a vevő. Folytatjuk. Ávalomrú. Ugye azt is mondta a Misna, hogy bár nem érvényes a pénz általi tranzakció, vissza lehet lépni, de mégis, ha valaki visszaél ezzel, akkor arra azt mondták, hogy Misna para, holló, aki elbánt az özönvíz nemzedékével, Egyiptommal, stb. Az fog elbánni az ilyen emberrel is, aki nem tartja meg az ígéretét. A kérdés az az, hogy ez mit jelent. Itt már. A bája amár udiomudinele, rave amár minet lejtenele. A bája és rave vitatkozik. A bája azt mondja, aki így jár el, hogy egy üzletből visszalép, pedig már kifizette, és visszaél ezzel, amit a bölcsek mondtak, hogy nem érvényes a pénzáltali tranzakció, azt nem kiátkozzuk, csak jelezzük neki, tudod, ugye, hogy a Misna azt mondja, hogy ha valaki így jár el, akkor azt annak átok jár. Tehát nem szembe átkozzuk. Rav azt mondja, de kiátkozzuk. A bája, mert ugye, hogy én leidik szévén, azt mondja, hogy halai szaj. Miért mondja a bája azt, hogy nem átkozzuk ki? Mert a bája azt mondja, hogy tilos átkozni. Mi átkokat szórni. Miért? Mert van egy tórai mondat, 10 parancsolat után, Mózes második könyv, 22-es fejezet, Elohim löjszekáll el, bírát ne átkozz, naszibe amcha löjszaj, és vezetőt népedben ne átkozz meg. Mert azt mondja a Talmud, ez nem csak a vezetőre vonatkozik, senkit ne átkozzál. Ne átkozzál. És ezért azt mondja a báje, nem szabad átkot szórni. Hiába ő neki járna, de megátkozni itt szemtől szembe, azt nem szabad. Rava amel, miatt leátlé, de szib amcha, beoisze majsze amcha. Mit mond erre Rava? Azt mondja, de ki lehet átkozni. Állj, az van írva a Tórában, vezetőt népedben ne átkoz, és mi azt mondtuk, hogy ez nem csak a vezetőre vonatkozik. Igen, vezetőd népedben, ha valaki a népedhez illően, méltóan jár el, azt ne átkozd. De ha valaki méltatlan a népedhez, azt kiátkozhatod. Amer Rav, na, mina la, de la pejhebe jészef, javul lezúze, aminsze. Azt mondta erre Rav, én honnan veszem, hogy ki kell átkozni. Mert a következő történet, a következő eset történt. Pejhebe jészef, javul lezúze, amilha. A Bichába Jöjszefnek adtak egy kis pénzt, egy kis előleget, sóért. De Szöjfi Áker Milha. De mire jöttek kifizetni az egészet, és elvinni, addigra fölment az ára a sónak. De ő vissza akart lépni a bizniszből. Ugye, mert még a rossz árban állapodtak meg. Azt mondja, hogy Médra Bichában. Erre eljöttek Rabbi Jöjszefhez, hogy tegyen igazságot köztük. Amen lej zil hav lehu. Erre azt mondta neki, Rabbi Jöjszef, bocsánat, ezt be kell fejezni, ezt a bizniszt. Add oda nekik a sót, hogy fizessék ki a rossz ár alapján. Illaj kábele lájk, mi se para? És hogyha nem így jársz el, vedd magadra ezt az átkot, hogy az, aki elbánt a özönvíz népével, azt bánjon el veled. Ilya Márta Udé Mudin lejjelep hiabára, hiszen bár udaihu. Most itt ugye nem mondhatjuk ezt, hogy ezt csak úgy mondta neki, tudatta vele, hogy különben tudod ugye, hogy ezért átok jár. Mi volt a vita? Hogy csak így tudatjuk az illetővel, vagy ki is átkozzuk. Ugye ebből a történetből nem derül ki egyértelműen, hogy mit mondott Rabbi Jöjjön, hogy most ő kiátkozta feltételesen, vagy csak tudatta vele. De nem mondhatjuk azt, hogy tudatta vele, mert a Hilbarába, aki a bírósághoz jött kérdezni, ő egy tóra tudós volt, ő nyilván tudta, hogy van egy ilyen átok. Tehát amikor ezt mondta neki Rabbi Jöjjön, akkor biztos, hogy átkot szórt a fejére. Ezért mondom én, hogy lehet átkozni. Velamáj, mi lett lájtlé? Azt mondja, aha, Akkor mi? Akkor ki kell átkozni? Akkor ez egy átok volt? Akkor azt feltételezzük, hogy Hilber Ába? Nem Hilber nem jöjjszi? Azt mondja, hogy múlni, hogy tudsz, a banan? Akkor viszont azt mondta, hogy Hilber Ába tudta, hogy van egy ilyen átok. És amikor eljött megkérdezni Rabbi Jöjjhánt, akkor ő vállalta azt, hogy ő majd lehet, hogy kap egy átkot a Rabbi Jöjjhánt, hát az sem logikus. Ella a Rabbi Jöjjhánt, a Rabbi Jöjjhánt, így Rabban Húdi, jaj, mi húsz szavar kenek dajú kajna, van mi Rabbi Jöjjhánt, kenek dajú kula kajna. Szóval nem. Rabbi Jöjjhánt, a Jöjjhánt, a kérdése az a foglalóval volt kapcsolatos. Ugye? Foglaló és előleg. Ugye? Két néha keveredő téma. Ő mit mondott? Itt kaptam egy előleget. A sóra. Az előleg, én értem, hogy nem lehet visszalépni a bizniszből. Nem. Pillanat. A kérdésem az az volt, mondta a Pchiabarába, hogy én, amikor azt mondjuk, hogy bár a pénz nem szerzi meg végérvényesen az ingóságot, önmagában nem egy visszafordíthatatlan tranzakció. Mi van akkor, hogyha egy részét kaptam meg a pénznek? Ja, már csinált, nem. Hiába, mit mondom isna? Nem szerzi meg a pénz, de nem illik visszalépni, mert valaki visszalép, átkot kap. Oké? Okay? Én azt szerettem volna tudni, hogy ez a nem illik visszalépni, ez mire vonatkozik? Én csak egy előleget kaptam. Oké, okay, akkor az előlegnek megfelelő mennyiséget odaadom. De oda kell adnom a maradékot is? Szerintem nem, mert én csak azt szerzem, ő azt szerzi meg az előleggel, amennyi értéke az előlegnek van. De ez nem egy olyan foglaló, amitől én már ne léphetnék vissza. És ezt akarta megtudni. Tehát a maradéktól én talán visszaléphetnék. És erre mondta azt neki, hogy de, neked kulajuk, hogy ne. Az előleg, vagy foglaló, az egészet megszerzi. Tehát ha te abból sem szabad visszalépned, amit még nem fizetett ki. Mert az előleggel ő már az egészet megszerezte. Azt mondja, hogy Talmud itt már, így rabbi, mérkednek dolyuk, hogy ne rabbi, érkenen, hogy mérkednek egy kulaik, hogy ne. Ebben van egy kérdés a foglalóval, itt mondom, itt a foglaló és a előleg fogalma egy kicsit keveredi. Egyszer ezt fogjuk használni, egyszer azt. Ugye, csak hogy a mai jogban ugye a különbség az előleg és a foglaló között az az, hogy a foglalónál, ha nem teljesíted ha a vásárló nem vásárol, akkor az foglalót megtartja a eladó. Ha az eladó nem teljesít, akkor a foglalót visszaadja, és kell adjon még egyszer annyit. Ugye? Ez a foglaló. Az előleg, az hogy van, az visszaadható. És vagy ha... Hogy? De beleszállt. És van a részletfizetés. A részletfizetés pedig az, amikor egy részét már meg is vetted azzal az előleggel tulajdonképpen. Tehát fizetek neked, megállapodunk abban, hogy ez 100.000 forintba kerül, én adok 10.000-et, mint részletfizetés, akkor abból már nem léphetsz vissza, mert azt az egy tizedét én megszereztem azzal a 10.000 forinttal. Most itt ezek a fogalmak egy picit keverednek, és most ezt fogjuk vizsgálni. A nőszíni raven lech a vére, ve amellai imani ágzibjár vajni machulak vála, amellai imani ágzibjár pelech arvaink. Azt mondja a Talmud, majd rájtam mondjuk a következő kép. Szóval valaki ad egy előleget a telebarátjának, és azt mondja, figyelj, ha én nem tartanám a szavamat, és nem fizetném ki a maradékot, az előleget tartsd meg. Mire az előadó azt mondja, jó, én meg azt ígérem, hogyha nem tartanám a szavamat, és nem adnám el neked a vagyákot, az előleg dupláját fogom neked fizetni. Én ugyanúgy, mint manapság az előleg. Ha ezt így kikötötték, ni Skymart Naim, Nivrebi Jöjszi, Nivrebi Jöjszi szerint ezek vállalható feltételek. Ha ezt vállalták, akkor ez így érvényes. Rabbi Jöjszi, Tamei. Miért? Mert mit mondott Rabbi Jöjszi? De amár a smachta kanya, Rabbi Jöjszi szerint önmagában a smachta, a kötelezettségvállalás, az egy érvényes követelést teremt. Ha visszaemlékeztek, erről volt szó a Baba Káma traktátusban, hogy a smachta kanya, vagy nem kanya. Hogy amikor én azt mondom, Gábor, tartozom neked 1 millió forinttal. Ez egy kötelezettségvállalás, egyoldalú kötelezettségvállalás. Az egyoldalú kötelezettségvállalás érvényes követelést teremte, vagy sem. Meg semmi okom nem volt rá. Megteremti, vagy sem. Mit mond Rabbi Jöjszi? Igen. Ha én azt mondom, hogy tartok neked 1 millió forint, az létrejön. És ezért mondja azt, hogy ha azt mondja az eladó, hogy ha én nem fizetném, nem adnám oda neked az árut, akkor visszaadom foglalót, és adok még egyszer annyit, az egy egyoldalú kötelezettségvállás, ami érvényes, és ezért működik a dolog. Judai, mert dájönsik, nekem negedér vajnai. Judai azt mondja, nem, ez egész nem így működik. Ha nem adná oda az árut, akkor egy dolgot csinálunk büntetésbe, hogy a foglalónak megfelelő értékét, az árunak azt megszerzi az eladó. Tehát tulajdonképpen egy részletfizetésként kezeljük a foglalót. Amire sem megem lélbe, medvani morim, ez már sem elő, ervajni gyikai. Aval machelői bájsz, hogy szadde be elef zúz, parelői, nehem chamej zúz, kana, u machzei lejesz a sár. Azt mondta Rav Shimon ben Gamliel. Azt mondta erre Rav Shimon ben Gamliel, egy pillanat. Azt mondta Rav Shimon ben Gamliel. Mikor van igaza Rabbi Judának, hogy a foglalót azt egy részletfizetésként kell kezelnem. Egy olyan részletfizetésként, ami a adott dolog részletét szerzi meg visszafordíthatatlanul, de nem többet. Akkor, hogyha ez így ki lett kötve, azt mondta, a foglalóm legyen a vásárlás tárgya, akkor tudom, hogy a foglalóval szembeni értéket szerzed meg. De ha csak simán eladtál nekem egy házat, vagy egy földet, 1000 zuzza, és én adtam erre 500-at, akkor az az egész vásárlás létrejött végérményesen, csak nekem kötelességem kifizetni a maradékot. Ugye ez egy, azt hiszem, hogy a mai jogban is így van. Ha kötöttünk egy szerződést, és aztán fizetek neked 1 millió forintot a lakásért, de nem fizettem 1 millió, csak 200 ezeret. Akkor a szerződés érvényes, csak nekem van, az lakás az enyém, csak van egy fizetési kötelezettségem. Az egy másik kérdés, hogy te kezdeményezheted a szerződés felbontását és az eredeti állapot visszaállítását. De önmagában a tranzakció érvényes. És ezt mondtam Shimon ben Gamliel, mikor mondjuk azt, amit a Judá mond, hogy csak a foglaló, az csak a értéke szerinti részét szerzi meg a tranzakció tárgyának, ha nem fejeződött be, akkor, ha ez így lett kikötve. De normál esetben nem, a foglaló az egészet megszerzi, csak nekem van egy kötelezettségem a maradékot is kifizetni. Azt mondja, Talmud, a fülül áhassani, máj láfú adilani táltani? Akkor ezek szerint ez akár sok éven keresztül is mehet, tehát lehet, hogy én majd évek múlva fogom kifizetni a maradékot. Majd azt mondja, Talmud, aha, és akkor ez nem csak a ingatlanra, hanem az ingóságra is ugyanígy vonatkozik. De stáme kani leulekuló, hogy a ingatlanért adott foglaló, az mindenképp megszerzi az egészet, és csak maximum maradékot kell kifizetni? Azt mondja, nem, löj, táltem, stáme löj kani. Azt mondja, nem, a ingóságnál, ha nem volt kikötve, akkor nem szerzi meg az egészet. Máisná kárka, miért más a föld és a ingóság, de mert a földnél, de be kaspe kani, kanilé, mámes kanilé, le kulle. Mert a földnél a pénz az egy megszerzési forma. Mert általin, de löj kani ellele kablulé, mi se para löj kani ellele kulé. Viszont az ingóságnál, ahol a pénz az nem egy végérvényesen megszerzési forma, maximum ha visszalépsz, akkor mi se parát, tehát átkot kapsz, azért a pénz nem szerzi meg az egészet végérvényesen. Összefoglalom, jó, hogy mit mondtunk eddig. Tehát, három mondás van. Egy, kettő, három, és a harmadik mondásnak van egy leágazása, hogy ingatlanról vagy ingóságról szólt. Az első mondás az Rabbi Jöjszi mondás. Rabbi Jöjszi azt mondta, hogy ki lehet olyat kötni egy foglalónál, hogy ha én nem fizetem ki a maradékot, legyen tiéd a pénz, maradjon nálad, mint eladónál, Ha te nem adod oda az árut, akkor fizes vissza nekem duplán. Ezt ki lehet kötni? Miért mondta ezt a Bjöjszi? Mert a Bjöjszi az az ásponton amúgy, hogy az egyoldalú kötelezettségvállalás az egy érvényes követelést hoz létre. Ez az első mondás. De Bjuda azt mondja, hogy nem ez a szabály. Ilyet nem lehet kikötni. Hanem akkor mi a foglaló értelme? Mit biztosít a foglaló? A foglaló úgy működik szerinte, hogy ha én adok neked egy részletet valamiből, tehát mondjuk megállapodom a lakásod 20 millió forint, én adok egy foglalót 1 millió forintot, akkor az én biztosítékom az az, hogy mindenképp az 1 millió forint értékének megfelelő részét a lakásnak én megszerzem. Oké? Okay? Olyan, mint egy részletfizetés. A foglaló részletfizetésé változik. Ez az én biztosítékom. Olyan nincs, hogy egyoldalú kötelezettségvállalás, hogy az az én biztosítékom, ha te nem adnád el nekem, akkor fizetned kell nekem duplán. Ilyen nincs, mert egyoldalú kötelezettségvállalás nem teremt érvényes követelést. Akkor mi? Hogy a foglaló részletfizetésé válik. És a részletfizetés okán az az értéke a lakásnak, részletértéke, amit én, az én pénzemnek megfelelő, az az enyém lesz. Erre jön Rab Simon ben Gamliel, és azt mondja, várjál csak. Mikor mondom azt, hogy a részletfizetés, hogy a foglaló részletfizetésé változik, és csak a részértékévé, csak a részértéke lesz a lakásnak az enyém, akkor, hogyha így lett kikötve. De ha nem kötöttük ki, akkor a foglaló az fizetésnek számít. Tehát az egész az enyém lesz, csak nekem létrejön egy kötelezettségem, hogy a maradékot is kifizessem. De magával a részlettel én az egészet megvettem. A foglalóval az egészet megvettem. Azt mondta erre a Talmud, igen, de ez hol van igaz a Simon ben Gamlielnek? Az ingatlannál. Az ingóságnál nem. Az ingatlannál, tekintve, hogy az ingatlan tulajdonszerzési formái azok mik? Mi a három módja ingatlan tulajdonszerzési formájának?
Pénzzel szerződés elbirtoklása.
Így van. Pénzzel szerződés elbirtoklása. Mivel a pénz része a tulajdonszerzés alapmódjainak, ezért ha én fizettem, csak egy részét fizettem, foglalót, már az egész az enyém. Az ingóságnál viszont, tekintve, hogy a pénz nem része a tulajdonszerzésnek, mert hiszen ezt magyarázzuk napok óta, hogy nem végérvényes a tulajdonszerzés a pénz átadásánál, maximum egy átkot kapsz, hogyha nem, ha visszaélsz ezzel az éve, ezért nem igaz az, hogy ha kifizettem a foglalót, akkor az egész az enyém, hanem mi igaz, az a része az enyém, amit kifizettem, vagy, de Bjössi szerint, ha kikötöttem, hogy te duplán kell, hogy fizessen nekem vissza a foglalót, akkor az is jó, de csak a Bjössi szerint, aki szerint egy egyoldalú kötelezettségvállalás, az érvényes követelést hoz létre.